kedves ünneplő gyülekezet, nagy kiváltság számomra, hogy ilyen tudós körben szolgálhatok a reformáció ünnepén, amelynek a mára kijelölt szakasza Máté evangéliumának az 5. részében, az első 12 versben található. Ezt olvassuk itt, mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzá mentek az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanította őket, mondván, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet, boldogok, akik éhezik és szomjúzzák az igazságot, mert ők megelégítetnek, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Azt gondolnánk, hogy reformáció ünnepén ez nem feltétlenül megfelelő, bár Isten minden igéje alkalmas arra, hogy akár a reformáció idején is szóljunk róla, de a boldog mondásokat amúgy is, mindettől függetlenül is szeretjük új vegyre szedni, meg számolhatjuk, hogy hány boldogságról van itt szó. 8 boldogságot mondanak némelyek, egy ilyen templom van a feltételezett helyszínen is, a 8 boldogság temploma, de van, aki 9-et számol, és azt gondolom, hogy maradjunk mi is a 9-nél, a 8. problémás boldogságot egy kicsit bővebben, kétféleképpen hozza elénk az Úr. Én inkább csak néhány szempontot szeretnék prédikálás helyett a szívünkre helyezni, és mindjárt megemlítem, hogy ugyanez a boldogság füzér egy rövidebb formában Lukács evangéliumában is a 6. részben megtalálható, és bizonyára tanulták a magasabb évfolyamba járók biztosan, hogy általában azt szoktuk eredeti helynek tekinteni, ahol rövidebben találjuk meg azt a hasonló passzust, és így Lukács evangéliumában egy rövidebb boldogságmondás sorozatot találunk, de vissza is fogunk nyúlni az értelmezésben is, ahhoz, ahogyan Lukács földolgozza ezeket a mondatokat. Itt mindjárt az elején olyasmit olvasunk, hogy nagy sokaság gyűlt össze, és Jézus ebből a körből, mintegy kilépve, fölmegy a hegyre. Ez allegorikus magyarázat lenne, majd a prédikálás tudományában ide is eljutnak, ha ehhez is fűznénk, és miért ne fűznénk hozzá néhány magyarázat gondolatot, és ezt akkor is megtesszük most, ha éppen Mátéból van a passzusunk, a textusunk, hogyha Lukács meg a mezőre helyezi a sokaságot, mert az meg egy mezei beszéd, egy nagy síkságon hangzott volna el, Máté talán szintén a síkságon gyűjti össze a nagy tömeget, és aztán lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy maradnak-e ott a zsibongóban a többiekkel, megvitatva a kérdéseket, megvárva, amíg leszivárok hozzájuk egy-egy információ, amit meg lehet odalent tárgyalni, vagy veszik a fáradtságot és fölmásznak Jézushoz a hegyre. És ha reformáció, ha fáradtsággal is akár, de a végére akarunk járni a dolgoknak, ha a forráshoz akarunk elmenni, ha nem magunktól és a magunk bölcsessége alapján akarjuk például ezt a kérdést megvitatni, hogy kik a boldogok, hanem Jézustól akarjuk megtudni, mit jelent boldognak lenni, akkor ez bizony egy kis munkát jelent. Hajlandóak vagyunk-e a fáradtságot vállalni, és megindulni a kaptatón fölfelé, hogy a boldogságról más üzeneteket gyűjtsünk össze, mint amit általában az emberi bölcsesség a boldogsághoz kapcsol. Mert mit kapcsol oda? Jólétet, gondtalanságot, vidámságot, közmegbecsülést, és ezeknek itt úgy szólván a nyomát sem találjuk mindabban, amit Jézus a boldogsághoz kapcsol. Talán az az ige jut mindjárt az elején eszünkbe, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, és aki elveszti én értem és az evangéliumért, azt találja meg. Vagyis be kell látnunk, hogy a boldogságról sem krisztusiak az elképzeléseink. Nem mondjuk azt, hogy életidegenek, mert mindenki szeretne békében, jólétben, közmegbecsülésben, elismerésben élni az alatt a rövid idő alatt, amit itt tölt, és kit tenne boldoggá nagy állandó világfájdalom, sírás, lemondás, sőt a végén az üldöztetés és a gonosz hazugságok. De más a síkságon, a zsibongóban a dolgokról való vélemény, mint odafent a legfelső emeleten, vagy a legfelsőbb osztályban, évfolyamon. Jézus tanít bennünket, és meghatározó a számunkra, hogy ő mit mond a boldogságról. És ha ez ütközik a közvélekedéssel, akkor merészen félre toljuk azt, amit általában belénk súlykoltak, vagy amit a könnyelmű, léha, felületes, önző világ erről az egész kérdésről hirdet. Nézzük mindjárt az első boldogságot. Jézus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, hát annyi féleképpen fordították, magyarázták ezt a mondatot, én tőlem a legmesszebb az áll, amikor a boldogok a lélekben szegények kifejezéssel fordítják, mert ennek se füle, se farka nincsen, és annak se nagyon, vagy az egy kicsit közelebb van talán, hogy boldogok a lelkiek, ám de szegény emberek, de ha visszalapozunk, vagy előrelapozunk Lukács evangéliumához, akkor azt látjuk, hogy Jézus ezt egyenesen a tanítványainak mondta, azoknak, akik mindent elhagytak érte. Mink lesz hát mi nekünk? Kérdezik a tanítványok a gazdag ifjúval való találkozás alkalmával, aki elment megszomorodva, boldogtalanabbul, mint ahogy idejött Jézushoz, mert sok boldogsága volt, és azt kellett hallania, hogy milyen nehezen mennek be a boldogok a mennyek országába, mert ő oda akart bejutni. És kicsoda üdvözül akkor, kérdezik a tanítványok, ha ez sem, aki gyermekségétől fogva ismerte és betartotta az írásokat, és csak egy fogyatkozása volt az, hogy nem tudott a gazdagságától elszakadni. És a szemfüles Péter most érzi, elérkezettnek az időt arra, hogy valamit a maguk lemondásáról mondjon, amit testvérével, Andrással és a többiekkel, Jakabbal, Jánossal az első pillanatban véghez vittek. Jézus Márk szerint szólította őket, és ők azonnal otthagytak mindent. Még úgy érzékelteti ennek a gyorsaságát az ige, hogy az apjukat is otthagyták benne a maszatos hálóval, a hínártól szennyezett hálóval, kötözgetve a szakadások után a hálót a csónakba, és úgy, ahogy voltak halszagúan, mint ahogy Jónás a Cethalból újraindult a küldetése felé, úgy halszagúan felgyűrt ingújjal elindultak Jézus után. És otthagytak mindent. Mert mindent megkaptak, néha egy kicsit elfelejtették ezt, és ezért mondja Jézus, hogy 100 annyit kaptatok cserébe. Tehát boldogok azok, akik kiszállnak az anyagiakért folytatott versenyből, akik megértik, hogy nem e szerint ítélik őket meg, hogy milyen gépjárművet vezetnek, milyen házban laknak, milyen ruhában járnak, mennyi pénzük van, pedig ebben a világban ezt nagyon-nagyon számon tartják, de nem Isten országában és Jézus közelében. Ezért, ha mi akár szószékről is a tisztes polgár gyarapodó kedvéről és kötelezettségéről hallunk, toljuk nyugodtan félre, reformálódjunk Jézushoz, aki gazdag lévén szegényé lett, értünk, hogy minket gazdagítson meg, mert mit is kap cserébe, ha lemond a romlandó földi javakról, amit ugye a rabló Kiás és a moly rozsda megemészt? Hát az Isten országát, ami határtalan, aminek gazdagságához semmi nem hasonlítható, amiben bármi megtörténhet, mert ott tudok bővölködni, enyém az Isten országa. Ha Isten akaratát keresem, és az ő országát szolgálom, akkor ott a nélkülözés is egy szerep, egy küldetés, a szegények közti munka. Néha eszembe jut Teréz anya, akinek összes vagyona egy reklám szatyorban, vagy egy kis magáltal vart szatyorban elférő egy váltás fejérnemű és egy törölköző volt. Micsoda szabadságot ad ez az anyagiaktól való függetlenség. Aztán a második kérdésünk. Mindjárt megint egy nehéz ügy. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nem azokra gondol itt az ige, azok boldogságára, akiket megbántottak, megloptak, akik betegséget kaptak, és talán egészen pontosan még azokra sem, akik bűneik miatt sírnak. Mert az sem lényegtelen dolog, de az még nem boldogság, ha valaki amiatt tud már sírni, hogy elvesztegette az életét, és elpazarolta azokat a kincseket, amiket az atyai házból hozott. Hanem talán az a sírás ez, amellyel Jézus sírt Jeruzsálem felett. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint tyúk a csibéit, de te nem akartad. És az sem egy öröm, de mégis a bánatnak egy olyan formája, ami egy kicsit magamtól, az én vágyaimtól, érzéseimtől, vagy hiányaimtól szakít el engem, és mondjuk így, hogy magasabb rendű bánatokat rak, ültet el a lelkemben, nem azért sírok, mert engem nélkülöznek, mellőznek, miközben mások méltatlanul haladnak előre, vagy mert kínoz valamilyen betegség, hanem ami igazán fáj, az az Isten országa, a világ elveszett volta, be tudom látni azt is, hogy tehetetlen vagyok, nem tudok a dolgokon változtatni, mert mindennek rendelt ideje van, de boldog az, aki megtanul a megváltóval együtt sírni, a világot megváltó Isten bánatával tekinteni a világra, ahogy az özönvíz előtt a Teremtőről olvassuk, hogy bánkódott az ő szívében, az ő sírása lenne az özönvíz, ezt nem akarom mondani, megint csak egy allegorikus magyarázat lenne, belefulladunk Isten nagy bánatába, ez is szörnyű egzegézis volna, de mégis az igazi nagy bánat az, hogyha a világ Istentől eltávolodik, és ilyesmire gondolhat itt Jézus a tanítványi körben. Aztán boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. A szelid embert általában nem sokra szokták becsülni. Azt gondolják, ha a férfiről van szó, akkor ez olyan erőtlen, nőies karakterű, miközben hát persze vannak erős körvonalakkal rendelkező nők is, Tehát a szerítség itt nem konfliktus kerülést, vagy megadást jelent, hanem azt a döntésünket, azt az elfogadásunkat, azt a Jézustól tanult tulajdonságunkat, amit ő a bánatosan visszatérő tanítványoknak mond, a 70 tanítványnak: jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltetek, én megnyugosztlak titeket, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Talán túl nagy erővel akartátok a világot megváltoztatni. Talán elfeledkeztetek arról a példázatról, amit a másik magvetői példázat tár elénk, az ellenség, aki konkolyt vet a búza közé, és azt mondja a bölcs, szelíd paraszt az alkalmazottainak, béreseinek, akik jönnek, hogy kitépkednék az orvul odavetett gyomot, hogy hagyjátok, hadd nőjön együtt, nincs már mit tenni, tűrjük el, és majd az igazság osztásnál, az aratásnál szét lehet a dolgokat egymástól választani. Tudj együtt élni a világnak azokkal a nehézségeivel, és mégsem lemondani arról, hogy Isten országát képviseled, akkor se, ha erős hátrányokkal kell az utadon végigjárnod, együtt azokkal az erőkkel, amelyek elveszik tőled a kedvet, az életerőt, és néha a csüggedésnek az érzéseit sugallják. De boldogok, akik nem fáradnak ebbe bele, és nem tanulnak meg menet közben átkozódni és káromkodni. Nem könnyű dolog. Nem merek közvéleménykutatást tartani most, hogy az elmúlt néhány év alatt ki az, akinek kicsit átrendeződött a személyes szótára, és gazdagodott olyasmivel, amire esetleg nem büszke. Mert el tud durvulni a lélek. De boldogok, akik megmaradnak az eredeti szókincsnél, mondjuk így, és akik nem feledkeznek meg, nem adják fel választékosságukat és egyenességüket. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Az éhség és a szomjúság általában mindennapi tapasztalatunk, bár amikor nincs kihívás, nincs semmiféle nélkülözés, akkor ellenkezőképpen is tudnak a dolgok működni. Egyszer jó régen egy télen egy keresztes pókot kezdtünk etetni a házunk ablakába, valahogy oda vetődött, és hát ugye télen nem nagyon repül bele a hálóba, még egy muslica se, szúnyogok nem járnak, legyek is alig. És hát ez a szegény pók ott hát vagy téli álomra készült, vagy számlálgatta napjait, nem tudom pontosan, de megszántuk, és egymást is túllicitálva kerestünk a ház körül számára legyet. És először boldog örömmel csapott le a légyre, és bekebelezte az egészet szöröstül, bőröstül, de aztán, ahogy minden nap jöttek a legyek, elkezdett pocsékolni. Például a légy lábait ledobálta, csak a finom, könnyen fogyasztható, puha belső részeket. Nem volt éhes többé. Bocsánat ezért a primitív példáért, de van ilyen is, hogy elveszítjük éhségünket. Amire itt Jézus gondol, és az eredeti szövegünk is utal, az inkább a kábítószer függésre, vagy az alkohol függésre utal. A kielégíthetetlen szomjúság és éhség, ami már-már beteges, amit igazán csak ideig, óráig tud csillapítani az elfogyasztott táplálék vagy ital. Boldogok azok, akik nem elégülnek ki az igazság keresésében, akik örök nyughatatlanok, akik nem érzik úgy, hogy megtaláltam, és innentől kezdve nincs dolgom, ezt is teljesítettem. Boldogok, akik lázasan kutatnak, minden nap akarnak az igazság forrásából inni és enni, annak mindennapi kenyeréből. Boldogok az irgalmasok. Akkor Jézus azt tanítja egy másik helyen, ugyancsak itt a hegyi beszédben, hogy legyünk mi olyan irgalmasok, mint amilyen irgalmas mennyei atyánk, akkor azt hangsúlyozza ebben, hogy az igazi irgalmasságból hiányzik minden családi kötődés, vagy más olyan fajta elkötelezettség, ami magát az irgalmasságot is, a fogalmat magát kérdésessé teszi. Mert ha csak azokhoz vagytok jók, akik hozzátok is, micsoda jutalmát veszitek. Az ember csak a gyermekéhez, társához, barátaihoz jó. Nem mondom azt, hogy ez teljesen általános és természetes, sajnos, ebben a világban, de Jézus arra bátorít, hogy ezt az irgalmasságot isteni módon terjesszük ki a világ más szereplőire is. Mondjuk például az ellenségeinkre is. Mondjuk például azokra is, akiket nem mi jelöltünk meg ellenségként, csak a propaganda. Mennyi irgalmatlanság valósult meg a szegény menekültekkel szemben, akiket büntetlenül lehetett szidalmazni. Lehetett rajtuk nevetni, lehetett a történetükkel politikai előnyöket, velük szembeni irgalmatlansággal politikai előnyöket szerezni. Olyan nehéz néha Jézust felismerni. Az utolsó ítéletről beszélő Jézus azt mondja, hogy jövevény voltam, és befogadtatok engem, de Uram, vajon egy szíriai, mohamedán menekülőben, vagy egy hasonló vallású afgán és más menekülőben téged látnánk? Mert mikor láttuk volna, hogy te vagy, akkor befogadtunk volna téged, de nem ad nekünk felmentést az Úr, mert azt akarja, hogy az irgalmasságnak ne legyenek feltételei. Semmiféle feltétele ne legyen, csak a rászorultság. Csak a rászorultság. Mert így értjük meg a Tanaknak, a zsidó Bibliának, vagy ahogy szoktuk mondani, az Ószövetségnek, azokat az igéit, amelyekből Jézus is merít, és még határozottabban szívünkre helyezi őket, akárha a te ellenséget szomjazik, adj innia, ha összeroskod a szamara teher alatt, emeld fel. Az irgalmasság nem ismer korlátokat, és nem kivételez. Boldogok azok az irgalmasok, akik Isten irgalmasságával fordulnak a szenvedő világ felé. Aztán, akiknek a szívük tiszta, ők sem a jól neveltek, és nem azok, akik könnyen kezelhetők voltak gyermekként is, és aztán később is megőriztek sok mindent jól neveltségükből, hanem a szív tisztasága szintén ennek az evangéliumnak a magvetőről szóló példázatában érhető tetten, de talán nem is a Máté féle változat, hanem itt is a Lukács evangéliumának a hasonló szövegrésze az, ami közelebb segít bennünket a megértéshez. Mert ugye a magvető példázatában végig a talaj problémájával találkozunk. Hogyan lehet felelős a talaj azért, hogy hogy milyen állapotban van. Ő csak elszenvedi a földművesnek a tevékenységét, földmunkáló tevékenységét, de a példázatoknál szükséges azt az egyértelmet megragadni, ami ránk vonatkozik. Vagyis amikor ott Lukácsban azt mondja a magyarázatban Jézus, hogy a jó földbe esett mag azokat példázza, akik engedelmes, jó, tiszta és jó szívvel befogadják a magot, és aztán gyümölcsöt teremnek. A tiszta szív, tehát a befogadó, a nyitott szív, az a szív, amely tanítható, amely figyelmes, amely nem jut el abba az állapotba soha, hogy ő neki már nem lehet újat mondani. Mert ő mindent tud, ő mindenkit csak tanítani szeretne. És rögtön tudja, ha valaki megszólal, hogy az nem úgy van. Azt nem lehet úgy magyarázni. Mert ő megtanult valamit, elfogadott valamilyen magyarázatot, és nem hajlandó abból kizökkenni, de most mi a reformációról gondolkodunk, és mi most Jézushoz másztunk fel a hegyre, és ott rádöbbenünk arra, hogy mást gondoltunk a tiszta szívről. Nem az egy talentumos szolgának, a konfliktusok elől menekülő, úgymond tisztaságáról van szó, aki nem kockáztat, hogy nehogy őt aztán számon kérjék majd, hanem aki kockáztat, de akinek a szíve nyitott, akihez tud szólni az Úr, aki befogadja a hintett magot, a hirdetett igét, és gyümölcsöt fog teremni. Gyümölcsöt fog teremni, nem marad a meddő tisztaságban. Ők látják meg az Istent, és boldogok a békességre igyekezők. Itt megint nem azokról a konfliktus kerülő személyekről van szó, akiknek vagy fát lehet vágni a hátukon, vagy gyorsan mindenkivel kiegyeznek, csak hogy ne legyen semmi probléma. Nagyon jellemző hívő magatartás ez. Nagyon hamar kijelentik egyesek, ha vita van egy gyülekezetben, hogy ott nincs elég szeretet, és onnan menekülni kell, tovább egy másik helyre, ahol megint csak lehet dagonyázni, és nincs igazán élre állítva semmi, és elhesegetjük magunktól azt a gondolatot, amikor Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békét bocsássak erre a világra, hanem hogy fegyvert. Nem mernek erről az igéről gondolkodni, nem mernek a megosztó Jézusról gondolkodni, arról a Jézusról, aki nem hamis próféta, és nem a nép kegyét kereső farizeus írástudó, aki mindenkinek egy kicsit igazat ad annak érdekében, hogy az ő pozíciója megmaradjon. Hanem boldogok azok, akik a szinte lehetetlent megpróbálják ahhoz, hogy békét teremtsenek olyanok között, akik között rég és majdnem végérvényesen elveszett minden működő kapcsolat. Amikor áldozatodat az oltárra viszed, mondja Jézus ugyancsak ebben a egyik beszédben, akkor tedd le előbb és kezdj gondolkozni, hogy nem vagy-e valakivel haragos viszonyban. És még csak nem is azon gondolkozom, hogy én nem haragudtam-e meg valakire, hanem hogy én rám nem haragudott-e meg valaki, és akkor nem mondom azt, hogy sajnálom, hát ezt nem tudom kezelni, hát haragudjon, ameddig akar, hanem arra szólít fel engem Jézus, és rendszeresen megbukom én is ennél a történetnél, mert azt akarja, hogy menjek el, és próbáljak meg megbékülni vele. A hegyen fent ez a kérdés máshogy szól, mint lent, a zsibongóban, mint az előbb mondtam. Szóval kell nekem az a fajta boldogság, ami megalázkodással jár. Hogyha magamat kívülről nézném, akkor úgy megvetném azt a szemét, aki hajlandó lemenni kutyába, noha lehetséges, hogy neki van igaza ebben a vitás kérdésben, de akkor meg felidézem a tékozló fiú apját. Olyan méltatlan az a találkozás, és megbotránkozik ezen a makulátlan fivér, aki soha nem hagyta el a szülői házat. Apám, aki odafut, ahogy megbotránkozik Joáb Dávidon, aki siratja Absolont, az az ember, aki békét szeretett volna teremteni minden áron, akár önfeláldozás árán is, az egy kicsit mindig olyan nevetséges inkább, de nem odafönt Jézus társaságában a hegyen, nem annak a Jézusnak a közelében, aki éppen ezért jött erre a világra, hogy békét hozzon ide. Istennek ezt a salomját, ezt az üzenetét, ezt a csodálatos köszöntését hozza el erre a világra, amelybe nem úgy adja a békességét, ahogy a világ, hanem magára vállalva a konfliktusnak azt a részét is, amire nem mint saját botlására vagy hibájára tekinthet. Szóval kell-e a boldogságnak ez a szelete, ez az elszakíthatatlan része a békesség teremtésnek, ez a fáradtságos útja és módja. De hát csak így lehetünk Isten fiai, aki békét keres, mint ahogy az egyszülött fiú odaadásában is ezt a békét, az üdvösség békét akarta. És hát végül az utolsó két boldogság típus, a 8. és a 9., amelyeket alig bírunk végighallgatni, mert aki háborúságot szenved az igazságért, nem feltétlenül csak a politikai foglyokra gondolunk, a mártírokra, mint Gandhi vagy Martin Luther King, azokra, akik egész életüket feltették egy igaz ügyért, és aztán nem érték meg annak a beteljesülését, így voltak hitősök, hanem talán van ennek egy hétköznapi és általános formája, mert szívesen lapozgatjuk ezeknek a nagyszerű embereknek a könyvét, még időnként meg is hatódunk ezen, könyvbe lábad a szemünk, és így távolról integetünk nekik, de átélni ezt, hogy az igazságért kiközösítenek, elveszik munkámat, nem állnak szóba velem, a családtagok szidnak, hülyének neveznek, itt kezdődnek ezek a dolgok, és aztán kiközösített páriává, hazaárulóvá is válhatunk, vagy bolondá, megszállottá, akiből ördögöt kell űzni, pedig mi csak az igazságot képviseltük, és mondtuk ki, és azt sem vették észre, hogy mi nem pályázunk földi pozíciókra, tehát nem kell tőlünk félteni az előmenetelt, és mégis vadul a gyáváknak a vakmerőségével és hősiességével küzdenek ellenünk a többiek, mert a dühük nagyrészt abból is táplálkozik, hogy ők is szeretnének az igazság mellett kiállni, de ugyanakkor azt is szeretnék, amit a világ kínál, és nem tudnak lemondani arról sem. De bölcsességet ad ez a jézusi tanítás nekünk, és meggyőz arról, hogy nem lehet a két dolgot egyszerre, és a jobb részt választjuk, hogyha akár a háborúságok árán is, de az igazság oldalán maradunk. És akkor ez a 8. és feledik, vagy a 8. másik fele, vagy 9. boldogság tovább lép, és azt mondja, hogy ha szidalmaznak és háborgatnak benneteket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek. Vajon szabad-e a gonosz hazugság ellen fellépni? Én most bevallom, hogy éppen perben állok a kerület polgármesterével, aki engem nagy nyilvánosság előtt azzal vádolt meg, hogy ellopom a hajléktalanokra kapott pénzt, és ebből milliárdos ingatlan vagyonom van nekem és hozzá tartozóimnak, és kellett éppen ezért a bíróságnak nyilatkoznom, és arról semmiféle ingatlannal nem rendelkezem. Például ez az ingatlan sincs saját tulajdonban, mert nem csak az enyémben, hanem az egyházéban, sem csak 99 évre használatban kaptuk. De egyfelől boldognak kéne lennem, hogy valaki azt állítja, hogy az én zsebemben turkálva, így mondja szó szerint, pedig nekem az a meggyőződésem, hogy egyszerűen csak zsebre vágta a kezét, és azt hitte, hogy az én zsebemben turkál. De hogy gonosz hazugságokat mond, és nem tudunk jól védekezni az ilyen gonosz hazugságok ellen. Ez a dolognak a lényege, hogy addig kell maszatolni, mondani, amíg valami megragad rajta. Jézus máig nem tud bizonyos vádaskodások alól kibújni. Vádolják őt bolondsággal, mondjuk az alól talán igen, hogy falánk és részeges, az alól már föl lehet esetleg menteni, de hogy szédelgő, hogy hamis próféta, hogy ellensége az ő népének, bizonyos személyek szemében máig nincs ő tisztára mosva. Pál bölcsen sok-sok tapasztalat után azt mondja, hogy nem baj, a rossz hír is segít nekünk abban, hogy előbbre jussunk az Isten országában. Vagyis itt is Jézus azt mondja, hogy ezzel beállunk egy olyan sorba, ami a halhatatlanoknak a közössége, a jelentős profétáké, akik látszólag eredménytelenül ágáltak az igazság mellett, egy Ézsaiás, vagy inkább egy Jeremiás például, akinek mindig igaza van, és mégis mindig vagy megverik, vagy börtönbe vetik, nagyon méltatlan börtönkörülmények közé, és azt érezheti, hogy hiába ágál az igazság mellett, de generációk hosszú sora tud megtérni és Istenhez térni az ő akkor ott hirtelen pillanatnyilag teljesen eredménytelennek, méltatlanul eltaposottnak minősülő szavai szolgálata és kiállása alapján. Visszatérek az első gondolathoz, és azzal akarom befejezni, hogy hajlandóak vagyunk-e ráhangolódni, reformálódni a Jézusi gondolkodásra, vagy túlságosan is lebilincsel, megkötöz minket a világnak a szemlélete, és azt érezzük, hogy aki nem lép egyszerre, aki nem halad velük, aki kilóg a sorból, aki kritikát mer megfogalmazni, aki kimondja az igazságot, és ez nem kell a világban lenni, ez sokszor egy elvilágiasodott laodiceai gyülekezetben is, amelyik azt hiszi, hogy mindene megvan, gazdag, egy ilyen gyülekezetben is nehéz szolgálat. És nem az összeférhetetlen emberek a boldogok, mert minden gyülekezetben ilyenek is vannak, akik kákán is csomót keresnek, és mindenbe beleakadnak, és ellenségeskedést visszaszítanak, de hát ugyanakkor meg mi béketeremtők is vagyunk, tehát nem félünk még őtőlük se, de szóval a Jézusi boldogságnak a hordozói vagyunk-e, amely a világ szemében folyamatos vereségnek, veszteségnek tűnik, de közben pedig eltölt bennünket annak a békessége, hogy azon az úton haladunk, amelyen a Mester is járt, és amely az Isten országának keskeny útja, szoros kapuja, és amelyben olykor az igazi tájékozódás nem az elismerésben mutatkozik meg, hanem néha akkor érezzük magunkat jó oldalon, jó helyzetben, ha nyilvánvaló hazugságokat és gonoszságokat mondanak rólunk. Hát lélekben mászunk fel arra a hegyre, a Mester ott ül, vár bennünket, és hallgassuk meg őt is. Boldog az, aki ott marad vele, mint Józsué hajdan Mózessel, miközben lent pepecseltek egy bizonyos kis aranyborjúval, a többiek is nagy viáncolásra készültek, de ők maradtak legyen. Boldog, akit nem sodor el a világnak, a mulandó világnak a szele. Őket szoktuk egyébként szabad embereknek is nevezni, és akkor is jó ő hozzájuk tartozni, ha ez nem egy kényelmes életforma. De a boldogsággal elválaszthatatlanul össze van kötve. Aki át boldog akar lenni, kövesse a Mesternek a tanítását. Amen.